Kedves hallgatóink! A nagybőti időszakban a Hét főbűn pszichológiai szempontból című tematikus műsorunk hetedik része következik, melyben Kerényi Kata beszélget Éger Csaba pszichológussal.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok, és az utolsó adásához érkeztünk a Hét főbűn pszichológus szemmel sorozatunkhoz a nagybőjben, ami az állandó partnerem Éger Csaba pszichológus, akit szintén köszöntök a stúdióban.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Az utolsó témakörünk a jóra való restség. Hát elég nehéz körbejárni ezt a témát, én hadd hozzak egy kis bevezetőt, amit találtam róla. A restség bűnét eleinte a remete szerzetesek számára tartották fent, akik elmélkedés helyett démonok kísértésének keresztűzében lustálkodtak. A középkori Lajstrom még megkülönböztette a restség, valamint a szomorúság bűnét. Restségnek nevezték a henyességet, a lustaságot, az alkalmatlankodást, a semmittevést, a nyugtalanságot, a gondolatok elkalandozását, a test elkalandozását, a bőbeszédűséget, valamint a kíváncsiságot is. Szomorúságnak pedig a neheztelést, a kishitűséget és az elkeseredést, viszont Gergely pápa a főbűnök számát 8-ról 7-re csökkentette, ezáltal a szomorúság és a restség bűnét összevonta. Így aztán én azt látom ebből legalábbis, ami az előszóban született, hogy egy szép nagy halmazzal lesz dolgunk a mai napon.
Így van. A jóra való restség az, mintha egy ilyen összefoglaló vetülete lenne az idáig elhangzottaknak, ugyanis nem egy konkrétumot emel ki, hogy mit ne csinálj, mint ahogy az idáig azért inkább jelen volt, tehát hogyha a bujasság, kevésség, irítség, harag, mindezekre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy azok egy ilyen jól körülhatárolható dimenziója az emberi cselekedeteink sorozatának, és inkább arra irányul, hogy azt ne, vagy ne nagyon, vagy kevésbé. Itt pedig most megfordítjuk, és nem azt mondjuk, hogy leszűkítünk egy mesdjét, hogy mi az, amit érdemes elkerülni, amelyik útra nem érdemes rálépni, hanem azt mondjuk, hogy kinyitjuk jó nagyra az ablakot, és akkor tegyünk jót. És az annak a nem megtétele lesz majd a hiány oldalon, tehát a bűn oldalon. De hogy ez a jó, ez pontosan mi? Ez meg ugye most így elsőre mondjuk azt, hogy nyitva marad, nyilván teológiai értelemben nem marad nyitva, mert hogy azért ezt tudjuk a kinyilatkoztatásból, de alapvetően látszik, hogy itt van egy fontos irányváltás, már nem annyira fog bennünket kézen ez a főbűn, hogy akkor így pontosan mit, hanem ennél egy sokkal tágabb perspektívát indít nekünk.
Arra gondoltam, hogy ebben az adásban, mivel adja magát ez a szituáció, hozzuk el a pozitív ellentétpárokat. Tehát nézzük meg, hogy például az alkalmatlankodásnak mi a pozitív megélése, mi az a tulajdonság. Számomra például a figyelmet jelenti mások felé. Ha figyelmes vagyok, akkor pontosan tudom, hogy mikor vagyok alkalmas vagy alkalmatlan, hogy mondjuk valakivel egy párbeszédet kezdjek.
Nekem is a figyelmesség jutott eszembe ellentétpárként az alkalmatlankodással szemben. Az érdekessége azonban mindazoknak, amik itt felsorolásra kerültek, és amikhez lehet ellentétpárokat találni, hogy tudom-e, hogy mi a jó. Tehát a jóra való restség, és ugye a bűnnek is ez egy fontos vetülete, hogy bűnnek ugye a tudva és akarva elkövetett, Isten ellen, Isten vagy ember ellen elkövetett cselekedeteket hívjuk, tehát az fontos, hogy tudva és akarva úgy nem tudunk bűnözni, tehát úgy nem tudunk teológia értelemben bűnt elkövetni, javítom magamat, nehogy a fogalmak összekeveredjenek, hogy nem voltam vele tisztában. Tehát úgy nem tudok lopni, hogy nem tudtam, hogy nem az enyém, mert hogyha ugyanolyan két tábla csokit kapunk a munkahelyünkön karácsonykor a munkáltatónktól a kollégámmal, és én ott hagyom az asztalon, majd a gyerekem azt elveszi, amikor én nem látom, de a kollégám is ott hagyta, és én azt hiszem, hogy az az enyém, és megeszem, akkor ez nyilván nem lopás volt, hanem hát benéztem ennyi. Pedig mégis a másét ettem meg. Tehát, hogy, és ugyanígy a jó megtételéhez, vagy a jóra való restséghez, tehát a jó megtételének a hiánya is ugyanebbe a körbe kapcsolódik be, hogy akkor tudok rest lenni a jóra, ha tudom, hogy mit kellene tennem. Ha tudom, hogy mi lenne a jó, amit meg kellene tennem. És ez pszichológiai értelemben is izgalmas, mert hogy amikor kliensek fordulnak hozzánk segítségért, akkor nagyon-nagyon sok esetben nem arról van szó, hogy a kliensnek fogalma sincs, hogy mit kellene tenni, vagy hogy mi lenne a jobb irány az ő életében. Inkább úgy, hogy ő tudja, hogy mit kellene, de megakad ez a folyamat. Nem teszi meg, mert nincsen rá eszköze, mert nincsen rá képessége, nincsen rá bátorság, valami hiányzik hozzá, hogy ezt megtegye. És persze, hogy most az mikor restség, meg mikor nem, az egy lelkiismereti ügy nyilván, tehát az nem feladat a pszichológusnak vizsgálni, hogy most akkor ezt azért nem tette meg, mert nem tudta, vagy mert rest volt, de feltesszük azt a kérdést például, hogy mi tartja önt vissza, hogy megtegye, ha tudja? Vagy mi az, ami segíteni önt abban, hogy meg tudja tenni, hogyha tudja, hogy ez vagy az az út lenne a jó út, hogy ilyen formán reflektáljon saját magára, hogy akkor tulajdonképpen mi is az akadály? Az akadálya annak, hogy megtegyem azt, ami jó. És hogyha ezt teológiai szempontból értelmezzük, akkor ugye a jó az Isten, tehát a végső jó az az Isten. Tehát akkor feltehetjük a kérdést, hogy jó, akkor milyen az Isten, mert akkor ezek szerint úgy és azt kellene tennünk, amit és ahogy az Isten, legalábbis valahogy ahhoz hasonlítani. És akkor azt mondjuk, hát az Isten a szeretet, ugye ezt is tudjuk. Tehát akkor a szeretet cselekedeteit kellene tenni, de akkor milyen a szeretet, és akkor van a szeretet himnuszunk, amiben elég sokat megtudunk a szeretetnek a konkrét vetületéről ilyen formán, és így le tudjuk magunknak matematikai jelleggel bontani. De hát ott azért látjuk, hogy a szeretet himnuszban a szeretetnek olyan aspektusai jelennek meg, hogy lemond magáról, meg eltűr, meg elvisel, meg nem a magáét keresi meg. Szóval ilyen olyan aspektusok, amiket mondjuk nem óriás plakátokról hirdetve szoktunk látni a nagyvárosokban, hogy mondd le magadról, vagy hogy keresd inkább a másik javát, hanem inkább az, hogy mert megérdemlem, és akkor nem mondok márka nevet. Ugye? Tehát, hogy általában a jó, a végső jó, ami a szeretet, az olyan dolgokat kíván tőlünk, ami önmagunktól elfordul, és az Isten felé fordul. Itt persze, hogyha hittel közelítjük meg ezt a dolgot, akkor látjuk azt is, hogy Isten azt mondja, hogy miért aggódtok azért, hogy van amit ennetek, hogyha az ég madarainak is van, pedig ők nem aggódnak. Tehát itt összekapcsolódik majd ez, hogy tudok-e hinni abban. Tehát amikor elfordulok magamtól, akkor tudok-e odafordulni az Isten felé, és hitemet és bizalmamat az ő irányába letenni, azzal a meggyőződéssel, hogy ez így jó lesz, de ez önmagam számára veszteség lesz. És már első körben az, ahogy önmagamtól elfordulok, az önmagam számára veszteség érzését hozhatja. Ez kívánni fog tőlem úgynevezett pszichológiai rugalmasságot, hogy a veszteség érzése itt van, de tudom, hogy az Istennél jó kezekben vagyok, és hogy ő ezt majd kompenzálni, sőt, még sokkal bőkezűbben megajándékozni fog ezért. De ezt a lépést megtenni, tehát átlépni ezt a Rubikont, ezt azért nem olyan könnyű. És itt merül föl ez a jóra való restség, vagy jóra való készség kérdése, hogy akkor van-e nekem hitem abban, hogy én elfordulhatok magamtól, a saját szükségleteimtől, mert az Isten gondoskodik rólam és szeret, vagy ennyi azért nincsen, és inkább rest maradok, amivel nem biztos, hogy ártok másnak feltétlenül, de önmagamba visszahelyezem a bizalmamat, és az Istentől ezáltal elfordulok. És akkor itt megint érthetővé válik talán az, amiről beszéltünk a korábbi adásokban is, hogy a főbűnöknek a valósága nem arról szól, hogy fejszével valakit fejbevágtam, hanem arról szól, hogy táptalajat hozok létre, és tartok fenn egy későbbi, ennél sokkal súlyosabb bűnnek.
Abból, amit beszélgettünk az előző adásokban is, illetve amit most elmondott Csaba, nekem az az érzésem, hogy minden valamilyen tekintetben egytőről fakad, és az a hiány érzete. Tehát amíg az ember különböző hiányokat él meg a saját életében, és ez különböző főbűnökben, egyéb ilyen-olyan cselekedetekben, például a jóra való restségben mutatkozik meg, addig tulajdonképpen az eredet az mindig ugyanaz, hogy az ember önmagával szemben elégedetlen, inkább gyűjtögetne másoktól pozitív impulzusokat, ezt-azt-amazt, egy kis ételt, hogyha stresszes, egy kis valamit, egy kis haragból szerzett impulzust, amivel feltöltődhet, mert van ilyen is nyilván, mintsem, hogy kifelé adjon, miből? Ami nincs. Tehát, hogy amíg az ember nem tölti meg saját magát az Istennel való kapcsolattal, amiben olyannak láthatja magát, amilyen Isten látja őt, és onnantól kezdve már a jóra való restségről nem is beszéltünk, mert az ember amint rádöbben arra, hogy milyen gyönyörűnek, csodálatosnak találja őt Isten, onnantól kezdve ő már adna kifelé, és mindenkinek szórná ezt a fajta életérzést tovább, és már nem fogunk beszélni a jóra való restségről.
Igen, igen, tehát a bűnnek ugye az eredete és a forrása nyilván egyfelől a gonosz, másfelől az ember életében megjelenik az áteredő bűnnel. Az áteredő bűn arról szól, hogy az ember szeretné úgy hinni és úgy rendezni a saját életét, hogy ő annak az ura. Ő megteheti. Ő tudja a jót és a rosszat megkülönböztetni. Azonban ez egyből azzal a bizonytalansággal jár együtt, ugye a kísértés pillanatában, hogy de vajon fogom-e tudni, tehát hogy meg jól fogom-e tudni, és akkor kapcsolódik hozzá a szégyen, hogy akkor most én így mit is érek, hogy az Isten ellen tettem, és most valami tudásom van a jóról meg a rosszról, de igazából ezzel nem vagyok sokkal beljebb, és itt megtörik az a típusú tapasztalás, ami a paradicsomban megvolt, és majd a mennyországban meg lesz, hogy önmagamnál fogva azért, mert megszülettem, mert létezem és lélegzem, az értékem teljes, és a szerethetőségem teljes. És hogyha az áteredő bűnt megfoghatóvá szeretném tenni, akkor én pszichológusként itt tenném megfoghatóvá, hogy ezt a hitét az ember elveszíti az áteredő bűn következtében, és folyamatosan abban a dilemmában mocorog, hogy vajon én így mi vagyok, vagy mennyi vagyok, vagy értékes vagyok-e, mert hogy ennek a kérdésnek a táptalaján születnek aztán a bűnök, amikor úgy döntök, hogy nem az Istenen keresztül, ahogy azt az imént említetted, az Isten személyén keresztül fogom magamat vizsgálni, és látni, hogy gyönyörűséges vagyok, hanem majd én magamnak megoldom. És az én magamnak megoldom, az Istentől való elfordulás. És igen, ebből aztán olyan táptalaja lesz a bűnöknek, amik megfoghatóvá válnak majd a mindennapi életünkben a 7 főbűnön keresztül, és aztán a 7 főbűnből tovább növekedve egyéb nagyon konkrét kapcsolati töréseken, vagy a másik ember, vagy önmagunk ellen elkövetett cselekedeteken keresztül.
Óhatatlanul következik a kérdés, hogy akkor a nagybőjt akár egyik legfontosabb kezdeti lépése lehet az a fajta párbeszéd kezdeményezése Istennel, hogy megkérdezem, hogy miért szeret engem?
Ez egy visszatérő kérdés, és mindenképpen én is azt gondolom, hogy érdemes ezzel foglalkozni, megint csak, hogyha pszichológusként vizsgálom az embert, és nézem, hogy akkor így miről is szól a mi ember létünk, akkor azt mondom, hogy az emberi élet akkor tud kiegyensúlyozott lenni, hogyha meg tudom válaszolni magamnak azt a kérdést, hogy honnan jövök, tehát mi az én életemnek a forrása, miben áll az életem, és mi lesz a halálom után. Hogyha ezeket a kérdéseket meg tudom válaszolni, akkor van először lehetőségem arra, hogy a földi életemen belül jó döntéseket hozzak, mert akkor tudom, mi a végcél. Az első lépést sem tudom megtenni a helyes irányba, anélkül, hogy tudnám a végcélt. Ha tudom a végcélt, akkor az első lépést is tudom, hogy merre van, hogyha mondjuk van egy iránytűm, és iránytűnk pedig van. Lehet, hogy ez nem lesz kellemes, mert egy mocsáron keresztül vezet, vagy föl kell mászni egy hegyen, de legalább tudom nagyjából az irányt. És ezzel nagyon összefügg, akkor igen, hogy érdemes, hogyha a végcélnek azt mondjuk, hogy az üdvösség, tehát az Istennel való tökéletes kapcsolat, a színről színre látás a végcél, hát akkor érdemes föltenni a kérdést magunknak, hogy mi mentén vágyunk oda. Érdemes föltenni a kérdést az imáinkban Istennek, hogy ő hogy mutatja ezt meg, vagy hogy válik az számomra érezhetővé, élhetővé, hogy ő erre vágyna. De aztán az emberségünk pedig olyan, hogy hát még hogyha találunk is erre választ, és általában aki ezzel imádkozik, és ebben benne van, az szokott választ találni, az el tudjuk egy idő után felejteni, és akkor ott van megint a hitetlenségnek a kérdés, hogy tudunk-e így visszanyúlni egy korábbi hit megtapasztalásra például annak érdekében, hogy ezt a célt ne veszítsük szem elől, hanem azt tudjuk mondani, hogy az elbizonytalanodás idejében is emlékszem, hogy azért erre a kérdésre én már egyszer találtam választ.
Fontos lehet ebben az önfejlesztő útban, illetve Istenhez visszavezető kapcsolati útban írásosan is megfogalmaznunk a dolgainkat, pontosan azért, hogy ezekre újra és újra emlékezhessünk?
Ez nagyon sokat segíthet, igen, tehát megint csak itt a pszichológia is, a nagy lelki vezetők és lelki vezetéssel foglalkozó irodalom is összhangban van, hogy a saját útunk alakulásának a naplózása, akár konkrét napló formájában, az nagyon sokat segíthet, tehát akár itt párkapcsolati viszonylatról beszélünk, akár Isten kapcsolati viszonylatról, akár barátságokról, valóban könnyedén elfelejtjük, hogy mi történt, meg hogy történt, és az emberségünknek van egy olyan velejárója, hogy mindig csak a saját szemüvegünkön keresztül tudunk igazán látni, és mindig csak a jelenünkből. És a jelenünkből nézve a múlt egészen máshogy tűnhet, néha szebbé festjük, néha pedig csúnyába, ugye ezt is ismerhetjük, hogy ha akár párkapcsolati konfliktusokra gondolunk, akkor valószínűleg legtöbbünknek van olyan tapasztalata, hogy egy krízis kerülés közepén, amikor veszekszünk, akkor inkább arra emlékszünk, hogy hát ez mindig is rossz volt, vagy mindig is nehéz volt, mint arra, hogy azért voltak nagyon szép pillanatok, és vannak nagyon nagy értékek a kapcsolatunkban, amikor pedig éppen békeidő van, akkor meg nem annyira szoktunk emlékezni arra, hogy azért vannak konfliktusok is, vagy akkor azt inkább megpróbáljuk valahogyan a háttérben tartani. Ez az Isten kapcsolatunkra is ugyanígy igaz, és ezt tudjuk objektivizálni, tehát ezt tudjuk megfoghatóvá tenni saját magunk számára, hogyha akár naplót vezetünk, és megfelelő időben aztán fellapozzuk, hogy hát volt már ilyen krízisünk, hogy oldottuk meg, mi segített, mi gátolt, mi az, ami előremutató volt annak érdekében, hogy aztán újra nyugalmi pontra tudjunk jutni.
Tehát összegzésképpen nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk így az elmúlt hat adásban, illetve most ebben az utolsóban is. Mondhatjuk azt, hogy a nagybőti időszak alatt egészen jó, hogyha van a kezünkbe néhány üres lap. Egészen jó, ha van a kezünkbe hozzá toll. Szándéka arra, hogy eljussunk valahová a 40 nap végéig, hiszen nagyon fontos látnunk egy célt ahhoz, hogy egyáltalán a kezdeti lépést jól tudjuk meghatározni. Egy nagyfokú nyitottság, mindenek előtt Istenre való nagyfokú nyitottság, és hogyha bármilyen megakadással, elakadással szembe találkozunk valamilyen érzelem formájában, akkor az a feltett kérdés magunknak, hogy ez nekem mit okozott. Tehát ne a másikra tekintsünk először, hanem adott szituációban magunkat vizsgáljuk meg.
Igen, igen, tehát hogy ez hogy szól rólam, mi mentén alakul ez bennem, pont akkor, pont úgy, pont abban a helyzetben. Ez közel tud keríteni. Az Isten kapcsolatnak amúgy egy ilyen érdekes vetülete lehet még az is, hogy nehézség idején tudunk az Istennel perlekedni, és ez nem is baj, ennek helye van, és ezt látjuk, hogy a kinyilatkoztatás is bátorít minket erre a különböző történeteink keresztül, de úgy tudjuk tenni ezeket a kérdéseket, ki vagy te, meg mit akarsz, meg ilyen ehhez hasonló dolgokat, de hogy azért érdemes ezeknél a kérdéseknél is gondolkodni azon, vagy szem előtt tartani mindig, hogy de ki vagyok én? Tehát itt megengedhetjük magunknak, hogy azt mondjuk, hogy most én oké, hogy én itt kérdezem az Istent, hogy ő ki, meg mit akar, de meg tudom-e válaszolni, hogy én ki vagyok. Tehát, hogy és ennek a kérdésnek a megválaszolásán keresztül akár közelebb jutni ahhoz is, hogy na és akkor itt körülbelül így ki lehet az Isten, vagy mit akarhat.
Még egy dolog, ami eszembe jutott, hiszen az elmúlt adásban beszéltünk róla, és én azt gondolom, hogy most is célszerű lenne érintenünk, hogy ebben az időszakban, amikor az ember meghatározza, hogy most szeretné egy kicsit meghaladni önmagát, egy kicsit többnek lenni, mint amilyen mondjuk tegnap volt, bizony vannak olyan helyzetek, amikor ez nem sikerül, amikor nem tudja aznap megtenni ezt az önmeghaladást. Nehogy abba a csapdába essünk, hogy akkor rögtön feladjuk, és azt mondjuk, hogy mi valamire képtelenek vagyunk, hanem érdemes újra és újra felállni, erről beszélgettünk.
Így van, mint amikor edzésbe fogunk, hogy nem tudom, ki szeretnénk gyúrni magunkat, vagy csak az ilyen, nem tudom, nyári testalkatot újra fölvenni, mert megyünk majd a Balcsira, akkor is tudjuk előre, hogy itt nem az lesz a cél, hogy egyszer a fekvenyomópadon kinyomjunk 100 kilót, vagy hogy lefussunk 40 kilométert, vagy ez hasonlók, hanem hogy legyen kitartásunk, legyen egy döntésünk, tudjuk, hogy miért akarjuk csinálni, hogyha az a miért, az kellő értékkel bír, akkor segíteni fog abban, hogy kitartásunk legyen benne, és utána ebben a kitartásban legyünk benne, és vigyük végig azt az előre kitűzött, és jó előre kitűzni célt és utat, amit megfogalmaztunk magunknak. Ez a lelki útra ugyanígy igaz, nem csak akkor, amikor azt szeretnénk, hogy mondjuk fogyjunk, vagy jobb legyen a testalkatunk, vagy valami egyéb változzon. A lelki útra ugyanígy igaz, és benne van aztán, hogy lesérülhetünk, hogy egyszer nem sikerül, hogy éppen átbulisztuk az éjszakát, és nem volt erőnk fölkelni, vagy bármi benne van. Azonban ilyenkor mindig érdemes visszatérni, hogy nem baj, fönállok, és megyek tovább, és megpróbálom újra. Ennek ugye múlt adásban is említettem így a teológiai vetületét, vagy a kísértés megközelítéséből azt a vetületét, hogy azt hiszem talán Szent Ignác is mondja, hogy a kísértő az a jóba álcázva is tud jönni, tehát hogy úgy tesz, minthogyha ő megpróbál elhitetni velünk, hogy amit teszünk, az jó, pedig rossz. És ilyen lehet az is, amikor egy ilyen elhatározást hozunk, hogy akkor hogyan fogunk a lelki életünkbe, vagy az önismeretünkben változni. Utána abban elbukunk, hát ez óhatatlanul így lesz mindannyiunknál, hogy fogunk elesni. És utána meg tud környékezni a kísértő, hogy akkor mi már nem is vagyunk erre méltók, vagy hogy ez így inkább az Istent elszomorítja, hogy látja, hogy mi elestünk, és segít bennünket a kísértő abban, hogy az esésre fókuszáljunk. Aztán, hogyha ezt elhisszük neki, és visszavonulót fújunk, akkor így dörzsöli a markát, hogy hát ez így bejött. De helyett dönthetünk úgy is, hogy rámosolygunk a kísértőre, és azt mondjuk, hogy köszi szépen, egészen nyugodtan pihenj. Elestem, igen, fölállok, Isten segítségével fölállok, és az ő örömére és az ő tetszésére folytatom az utat, te pedig így keresd magadnak valaki mást, és ez lesz aztán az, amivel inkább a jó mellett fogunk tudni dönteni.
Én ezeket a gondolatokat kívánom a kedves hallgatóknak, hogy így éljék meg ezt a soron következő 40 napot, és nagyon köszönöm Csabának az interjú sorozatot. Én azt gondolom, hogy mindenki talál magának ebben olyat, amit magával vihet erre az útra. Csodálatos megélést kívánok mindenkinek a 40 napra, és egy nagyon szép feltámadást.
Én is áldott nagy bőti időt, és egy örömteli feltámadás ünnepet kívánok mindőjüknek. Isten áldja Önöket.
Éger Csaba pszichológussal Kerényi Kata beszélgetett. A hét főbűnről szóló műsorunk adását holnap 14 óra 30 perckor folytatjuk. Tartsanak velünk!
Hírek.